Szeretteim, az imént olvasott bibliai szakaszból kiemelem a 6., 7. és 8. verset, olvasott tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyvből az első fejezet 6., 7. és 8. versét. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Kedves testvéreim, ezen a mai napon hosszú útra indulunk a Biblia olvasás, a Biblia tanulmányozás világában. A Cselekedetek könyvét kezdjük olvasni, tanulmányozni, és 3 hónapon át kisebb részekre tagolva végig fogjuk olvasni, tanulmányozni ezt az írást. Arra gondoltam, hogy először is bevezetőt kell adnom ehhez, hogy legyenek szempontjaitok, amikor majd részről részre olvassátok ezt a könyvet. Nagyon hálásnak kell lennünk az Úristennek, hogy ezt a könyvet is ajándékozta minékünk, és Lukácsnak, aki írta ezt a könyvet. Ennyit bizonyára mindenki tud, hogy a Lukács evangéliumának egyenes folytatása a Cselekedetek könyve. Az első részben Jézus dolgait írta meg, utána az egyház első lépései elindulását írta meg. Nagyon hálásak vagyunk ezért, különben nem volna ilyen összefüggő, egységes vonalvezetés, amit nyomon tudnánk követni, hogy bontakozott ki a gyülekezet. De mindjárt hozzá kell tenni, hogy nem egyszerűen csak jegyzőkönyve, vagy valamiféle magnószalag, amire fölvette azt, ami történt, hanem így mondom, így szokták mondani szakmai körökben, hogy ez megszerkesztett könyv. Lukács részére nagy anyag állott rendelkezésre, és ő szerkesztett ebből az anyagból. Neki voltak szempontjai, voltak gondolatai, voltak céljai, és ezeknek a szempontoknak, gondolatoknak a jegyében dolgozott az anyaggal, ami rendelkezésére állott. Egy megszerkesztett könyv van előttünk, az ő szempontjai elő-elő csillannak a könyvnek a fejezeteiből. Most elmondok 5 ilyen szempontot egészen, akkor legyen áttekintésetek a könyvről, hogy milyen szempontok szerint állította össze azt az óriási anyagot, ami rendelkezésére áll, hiszen a század végén 90 körül írt ezt a könyvet, és akkor már nagyon gazdag volt az egyház történelme. Az első szempont az, hogy le akarta írni a gyülekezet terjedésének az útját, de nagyon érdekes módon egy vonalba írta le csupán, holott minden bizonnyal az adatok szerint, hogy úgy mondjam, körkörösen terjedt az evangélium, minden irányba szétsugárzott, de csak egy vonalat húzott meg, őt az érdekelte, hogy Jeruzsálemből Rómába hogyan jutott el az evangélium. Tudjuk azt, hogy dél felé is terjedt az evangélium, Afrikában is hamarosan gyülekezetek sokaság alakult, tehát kelet felé is, ősi India világa, Ázsia felé is terjedt, Szíbián, túl északra is, tehát körkörösen terjedt az evangélium, de Lukácsot ezt foglalkoztatta, hogy Jeruzsálemből Rómába hogyan jutott el az evangélium, ez az egyik szempont. A másik szempont is nagyon érdekes, Lukács bizonyítani akarta, hogy a római birodalomra nézve nem veszélyes az evangélium. Majd látni fogjuk, ahogy olvassuk, hogy újra meg újra ismétlődik ez a felállás, hogy a zsinagógába prédikál Pál, kivetik a zsinagógába, üldözik, megverik, és a római tisztviselők sietnek Pál védelmére. Római tisztviselők vagy semlegesek, vagy jó akaratúak, védik az evangéliumot. Nem véletlen az, hogy amikor kezdődött a keresztény üldözés, akkor Lukács próbálja bizonyítani ebben az írásban, hogy nem veszélyes a római birodalom számára, sőt, az első tisztviselők jó akarattal kezelték az evangéliumot. Ez benne van világosan ebben a könyvben. A harmadik szempont, ami vezette Lukácsot, az, hogy bizonyítani akarta, hogy milyen gyönyörű egységben indult el a kereszténység. Jeruzsálemben az apostolok vezetése az egységről sokat ír, holott a többi írásokból tudjuk azt, hogy azért nem volt olyan tökéletes az az egység. Hamar feszültségek keletkeztek, még Lukács írásán is itt-ott átüt ez a feszültség, hogy a legelső gyülekezettől, Jeruzsálemtől kezdve növekvő feszültségek voltak az első keresztények körében. Hát hiszen már Jézus életében megjelent a feszültség, amikor a tanítványok vitáztak, hogy ki a legnagyobb közülünk, ki fog jobb és balkét felől ülni Jézus dicsőségével az ő trónja mellett jobbra-balra. Tehát ezek a feszültségek már Jézus életében ott voltak, aztán még ezek tovább feszültek. De Lukács egy ilyen szent jó akarattal azt bizonyítja, hogy de azért végül is egységes volt az első kereszténység. A negyedik vezérlő gondolata az, hogy a kereszténység igazában a prédikáció útján terjedt. Voltak kísérő jelenségek, voltak családi gyógyulások, volt ördögűzés, voltak csodák, de nem ez az igazi, nem ezen az úton terjedt a kereszténység, hanem az egyszerű bizonyságtétel útján, annyit hallottuk, a tanúk útján, akik tanúskodtak Jézusnak a viselt dolgairól, haláláról, föltámadásáról. A prédikációból született az egyház, és a prédikációk által terjedt az egyház. És az utolsó ilyen bevezető gondolat az, hogy az egész könyvet áthatja ez a gondolat, hogy az igazi titka az egyháznak a Szentlélek. Nem az apostolok okossága, vagy a hívőknek a hite, hanem az apostoloknak a bizonytalankodása közben, a hívőknek a hűtlensége közben az Isten újra meg újra adta az ő szent lelkét, és az egyház terjedésének, növekedésének a végső titka a Szentlélek. Na ennyit a bevezetésből az olvasás közben, majd látni fogjátok, hogy valóban ilyen szempontok vezérelték Lukácsot, amikor ezt a szép, gazdag, színes könyvet ajándékba adta mi nékünk. Most kiemelek a felolvasott igéből három szót, és odafordítom a figyelmemet, és titeket is hívlak, hogy ebben igyekezzünk elmélyezni. A felolvasott igében van három nagyon kemény szó, álljunk meg ennél a három kemény szónál. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, nem rátok tartozik, nem tartozik rátok. Jézusnak van ilyen kemény szava, hogy nem tartozik rátok. Most melyik függetlenül az egzegézistől, a kortörténettől, hogy akkor vagy is volt, majd mindjárt rátérek arra is, de mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy ma délelőtt az Úristennek a szava ehhez, hogy nem tartozik rád. Mit okvetetlenked el? Miért avatkozol bele? Miért nem tudsz nyugton maradni? Nem tartozik rád. A Szentlélek megmondja azt mindenkinek, hogy most éppen mi az, ami nem tartozik rád, amiben beleavatkozom, beleártom magam fölöslegesen. Nagyon gazdag lenne ez az Isten tisztelet, ha valaki számára ez a három szó megelevenednék és konkrétálna, akkor én visszakozom, nem avatkozom bele. Nem tartozik rám. És mondom, Jézus a tanítványainak ezt a kemény mondatot mondja, amikor ők tele vannak lelkesedéssel, hogy milyen nagyszerű, urunk, meghaltál, gyávák voltunk, szétszaladtunk, de innen most megint együtt vagyunk, és milyen jó, hogy itt vagy te is közöttünk. És hát urunk, csak úgy feszül bennünk a készség, megyünk és mondjuk a te ügyedet. És de hát segítsél nekünk, hogy mikor, hogyan is lesz ő, mikor állított helyre Izrael országát. És erre ezt a három kemény szót kapják, hogy nem tartozik rátok, ez nem tartozik rátok. Mondom, ezt szabad személyesen is a hétköznapi ügyeinkbe is bevinni ezt a három szót. Áldozásoknak egymáshoz való kapcsolata, szülőknek, gyereknek, szülők, munkatársak, egyháznak a hívő tagjai. Vannak dolgok, amik nem tartoznak rá. Emlékezünk rá, van egy testvér igéje ennek a János evangélium a végén, amikor Péter okvetetlenkedik, hogy Uram, hát hogy is lesz ez, mi lesz ennek a halálával, és azt mondja Jézus, hogy mi között hozzá, te kövess engem. Testvérige, az is így van valahogy, hogy mi között hozzá, hogy ő vele mi lesz, hogy lesz, mi lesz, te kövess engem. Nekem az a meggyőződésem, hogy annak az igének testvérigéje ez is, hogy nem tartozik rátok. Nem tartozik rátok. Na nézzük közelebbről, hogy hogy van, tehát ebben az összefüggésben, exegetikai összefüggésben, ez a különös, kemény háromszor nem tartozik rátok. Hát szabad nekünk ellenkezni is, azért, hogy itt még inkább fölragyogjon az igazság. Én bennem az született meg, hogy Uram, dehogy is nem tartozott rájuk. Hát hogy ne tartozott volna rájuk ez egész ügy? Hát a jövőről, a te ügyednek a jövőjéről volt szó. Ezek készültek, és el is indultak hamarosan prédikálni. Elindulnak prédikálni, és azt fogják prédikálni. Emberek, térjetek meg, mert itt van a világ vége. Térjetek meg, mert hamarosan jön Jézus dicsőségben. Hát ezt prédikáljuk, az emberek kérjük, hogy hát mikor, hogyan? Adjál nekünk támaszpontokat, amikor megyünk prédikálni, de hogy prédikáljunk? Hát valamit csak tudni kell. Ha azt mondjuk, hogy hamar, akkor azt mondják, hogy mikor? Logikus a kérdés, hogy mikor? Tehát igenis rájuk tartozott ez, a tanítványokra tartozott ez a kérdés, hogy hát mikor állított helyre Izrael országát. Indokolt lett volna az, hogy belemenjen Jézus ebbe a teológiai problémába, és mondjon nekik valami eligazító szót. Ehelyett ezt a kemény szót mondja, hogy nem tartozik rátok. Miért mondta ezt? Sokat töprengtem ezen, és eljutottam egy egyszerű szóhoz, amiben a kulcsát gondolom megtalálni a problémának. Tudnék, a megközelítés volt rossz. Mert igazából ezek a tanítványok a Jézus ügyének a honlapjáról kérdeztek, hogy mi lesz a folytatás. Na de voltak nekik előre kész gondolatai. Hát ők tudták az Ószövetségből, zsidó apokaliptikáról, mindenne tudták, hogy hogy is lesz majd, és a kérdés csak az volt, hogy mikor. Most már elindult a végső világ, hiszen föltámadás, ez az egyik bizonysága az utolsó időknek, ez most már elkezdődött, mikor. Tehát ez a megközelítés hibás volt, mert előre megfogalmazott gondolatoknak a menetrendjét akarták számon kérni Jézustól. És ezt megint csak lehet nagyon komolyan, konkrétan a mi dolgainkra alkalmazni. Nekünk is van elgondolásunk saját holnapunkról, gyerekeinkről, fiatalokról, a politikáról, az ország sorsáról, mikor, hogyan. És amikor ezeket a kérdéseket fölteszik, akkor van valami elgondolásunk, hogy az, amit én nagyon szeretnék, az mikor fog megvalósulni. Tehát ez a megközelítés az, amire azt mondja Jézus, hogy nem tartozik rátok. Így, ahogyan közeledtek a problémához, így nem tartozik rátok. Más megközelítésben kell az ügyet értelmezni. kérdezni, kérdezni. Mert ugye ez, hogy mikor állított helyre a királyságot Izraelnek, ebben tipikusan és sommásan benne van a váradalom. Hát a világnak a vége az, hogy a zsidók győznek. És a világnak a vége az, hogy Jeruzsálembe jön össze a világ minden népe, és hozza a gazdagságát. És a messiás Jeruzsálem királya lesz. Tehát ezek teljesen kidolgozott, színes gondolatok voltak. Tehát a tanítványok biztosak voltak, hogy ez a menetrend. A kérdés csak az, hogy mikor. Hát most már elkezdődött, mikor. És erre nem válaszol Jézus. És ezt jegyezzük meg, testvérek, hogy ami az Istennel netán beszélgető kapcsolatot kívánunk kiépíteni, imádkozunk, feleletet várunk az imádságainkra, akkor a minimum az, hogy üres lélekkel, tanítható szívvel álljunk Isten elé. Ne pedig úgy, hogy Uram, én tudom, hogy mi az igazság, tudom, hogy mi fog elkövetkezni, de mikor, hogy hogyan csinálod. Az Istennel való kapcsolatnak a minimuma, az alfája az, hogy üresen, nem tudom, Uram, nem tudom, vannak gondolataim, de föladom ezeket a gondolataimat. Nagyon érdekes, elgondolkoztam azon, hogy a természettudósok azt mondják, hogy a tudomány, a természettudomány igazából úgy fejlődik, hogy a tudósok kérdéseket tesznek föl a természetnek. Kísérletnek, ennek annak lehet nevezni ezt. A lényeg az, hogy kérdést tesznek föl a természetnek, és a természet nem válaszol a rosszul feltett kérdésekre. Ez nagyon jellemző hely, akármilyen kérdést föltenni, kísérletek korán. A természet nem válaszol, csak a jól föltett kérdésekre válaszol a természet. Egyébként így van ez a komputerekkel is. Manapság mindig bonyolultabb gépek vannak, oda is be lehet táplálni kérdéseket, és amit mondják, a rosszul betáplált kérdésekre nem válaszol a komputer. Csak azt mondja, hogy ez nem jó kérdés. Tehát van egy ilyen törvény ebben a világban, hogy szabad kérdezni, de jól kell kérdezni, ahhoz, hogy választ remélje. Most a nagy evangélium ebben a történetben testvérem az, hogy itt rosszul tették fel a kérdést, és Jézus mégis válaszolt rá, mert nem ez az utolsó szava, hogy nem tartozik rátok, menjetek el, nem elzavarta őket, helyre igazította. Rosszul tettek föl neki egy kérdést, arra azt mondta, hogy ez így nem tartozik rátok, ez nem a ti dolgotok, hanem, és akkor elmondotta a jó feleletet, a rosszul feltett kérdésre. Ez kell, hogy áhítattal töltsön el minket, testvéreim, mert ha van bennünk alázat, akkor megvalljuk azt, hogy mi még csak kérdezni se tudunk jól az Istentől. Mert a kérdéseinkben már benne vannak a rejtett feleletek, amiket szeretnék az Istentől visszhangként kapni, hogy igen, így van. Kérdezni se tudunk, de ez a nagy evangélium, hogy így kérdezünk, úgy kérdezünk, ostobaságokat kérdezünk, és az Isten nem egyszerűen elzavar, hogy ilyen ostoba teremtményekkel nem állok szóba, hanem ami félig ilyen-olyan módon föltett, rosszul föltett kérdéseinkre válaszol és helyreigazít. Azt mondja Jézus, ez nem tartozik rátok, hanem, és akkor elmondja ezt a két nagyszerű szót, vesztek erőt. És ennek az erőnek a birtokában tanúim lesztek. Gondoljuk meg ezt a különös kettősséget még egyszer. Ezek a tanítványok igazából teológizálni akartak. Uram, megvan a mi teológiánk, most egy pontot tegyél az I betűre, hogy mikor is lesz mindez. Teológizálni akartak, és ebben nem ment bele Jézus, hanem ennél sokkal nagyszerűbbet csinált, azt mondta, hogy erőt vesztek. Nem tudományt vesztek, nem proféciát vesztek, erőt vesztek, és ennek az erőnek a birtokában, ennek az erőnek a hatalmával tanúim lesztek. Ha ezt egyszerű szavakkal akarjuk elmondani, testvérem, akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Jézus ügye, igazából nem dogmatika ügy, nem profécia ügy, a Jézus ügye életügy. Amikor azt mondja, hogy lesztek nekem tanúim, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy elmentek az emberek közé, és beszéltek rólam, akiben az isteni élet megjelent. Meghaltam, föltámadtam, elveszíthetetlen, győzelmes élet van bennem. Ez az emberlétnek a végső titka. Az összes emberi kérdésekre itt van a végső felelet. Megjelent az isteni élet Krisztusban. Ennek a tanúság tételére vár a világ, ezt kell elmondanatok, de nem emberi filozófiával, bölcselkedéssel, hanem erővel. Úgyhogy először a ti életetek megy át a halálból az igazi életbe, és azután bizonyságot tesztek róla. Egyszer régebben, talán nem is nagyon régen, három betűről prédikáltam, ami benne van ebben a felhasott üdvei részben. Sok jel által megbizonyította, hogy ő él. A három betű, az egész evangéliumnak a foglalata. Ő él. Jézus Krisztus él. A pogány gondolkodást állítjuk szembe a keresztény gondolkodással. A pogány gondolkodás azt mondja, hogy én élek, cogito ergo sum, gondolkozom tehát, vagyok, cselekszem, én vagyok. Az már kérdéses, hogy Jézus is éle vagy se. Én élek, de hogy ő éle, az bizonytalan. Ez a pogány gondolkodás. A keresztény gondolkodás az, hogy ő él, és az ő életének a fényében kérdéses az, hogy én élek-e. Amit én csinálok, az élet-e. Ő él, az biztos, de hogy én élek-e, azt meg kell kérdezni. Itt van a különbség a pogány és a keresztény gondolkodás között. Tehát ő él. Ezt hirdessétek, hogy ő él, és ebből az életből lehet részt kapni. Ezt kell hirdetni. Tehát nem az, ami titeket foglalkoztat, hogy a zsidó nép így, és ekkor, és akkor, hanem az, hogy ő él. És mi is élhetünk ő vele, és ő benne. Az evangélium tehát még egyszer egy, hogy mi kérdezünk, tele vagyunk kérdésekkel, és nagyon sokszor rosszul kérdezünk. Mondom, az evangélium az, hogy még ha rosszul kérdezünk is, az Isten válaszol, és jól válaszol, és helyre igazítja a mi kérdezősködő életünket, néha egyszerű kíváncsiskodás, de néha a létünk megrendüléséből kérdezünk, hogy Uram, miért? Teli vagyunk ilyen kérdésekkel, hogy miért, Uram, és meddig még, Uram, és miért éppen én, és miért vagyok beteg, és miért éppen ez a betegség, és miért tart még ez a betegség, és a másik miért boldog, én miért vagyok boldogtalan, a másiknak miért lett társa, nekem miért nincs társa. Millió kérdés foglalkoztat minket testvéreim. És erre ez a felelete, hogy vesztek erőt. Hogy miért éppen én vagyok beteg, én vagyok állva, velem történnek igazságtalanságok, ezt nem magyarázza meg. De vesztek erőt. Hát nem nagyszerű ez. Jobb lenne, ha megmagyarázná, és maradnék erőtelen. És kínlódnék, most már okos fejjel kínlódnék tehetetlenül továbbra is a bajba. Nem jobb az, hogy nem értem pontosan, hiszen annyi ága-boga van minden problémának. Vesztek erőt. Az én kérdésemre el az ő isteni irgalmas felelete, vesztek erőt. Tehát tanuljuk meg ma délelőtt testvérem ezt, hogy kérdezünk, szabad kérdezni, de önkritikusan kérdezzünk. Kételezzük fel, hogy talán nem is jól kérdezünk, és fogadjuk el Jézusnak ezt a szavát, hogy nem tartozik rátok. Nem tartozik rátok, ez az úgy bonyolultabb, most még nem értitek, majd egyszer megértitek. Az én végső válaszom mondja a mi Urunk az, hogy vesztek erőt. És ha igazán betöltitek ez az erő, akkor vesztek nékem tanulni. A kérdés az, hogy mindezt hogyan tudjuk realizálni, valóságosan megcselekedni. Hát így, hogyha ez a világosság bebocsátik ezt a világosságot a szívünkbe, hogy a kérdés is bonyolultul, és nem haragszom meg az Istenre, ha az én nagyon égető kérdésemre nem ad direkt választ, elfogadom azt, hogy ad erőt, elfogadom ezt az isteni evangéliumot, hogy a kérdéseimre az isteni válasz az, hogy vesztek erőt. Ha csak egyáltalán lehet még valamit kérdezni, az, hogy ez pedig hogyan lehet, hogy veszünk erőt. És erre itt ennek a fejezetnek a további része világos feleletet ad. Valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Egy szívvel, egy lélekkel imádkozásban voltak együtt, és ez adott nekik képességet a türelemre, világosságot a válasz megértésére, ez tette lehetővé, hogy kiáradjon rájuk Isten szelleme, szentlélek, és így következett el tűnközt. Nem tartozik rá, fogadj el ezt a kemény szót testvére, viszont az evangéliumot annál nagyobb örömmel vett, hanem vesztek erőt, és vesztek nékent mondani.